Sokkolóak a változások? Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket? Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt? Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a Millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül.
Na nézzük, nagyon izgalmas a munka címe a beszélgetésnek, addig nőttek, míg felhőben nem értek. És ez teljesen igaz, hiszen a Gloucesterről lesz szó, ugye egy érdekes kapcsolat, itt a Gloucester lesz az ügyfél, Sival Force szolgáltató, és ezért két oldalról is jöttek vendégünk, Eberlin Gergely, a Gloucester Networks Kft. És egyben a Gloucester Cloud Zrt. Belföldi szolgáltatás vezetője, valamint Mádi Gábor, a Sival Force CIO-ja, vagyis IT igazgatója, vannak itt, szervusztok!
Sziasztok!
Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek!
Na, a Gloucestert nagyon mélyen nem kell bemutatni, mert azért jártok ti ide rendszeresen, és elég sokat beszélgetünk a társaságról, de azért egy pár szót csak annyiból, mert hogy itt ugye egy érdekes dolog lesz, hogy egy IT-s cégnek segít majd mindjárt megmondjuk miben egy másik IT-s cég, úgyhogy ez egy izgalmas párosítás.
Így van, tehát ugye mi, mint a Gloucester alapvetően három fő üzletággal rendelkezünk, rendszerintegráció, cloud, illetve nemzetközi szoftverfejlesztés, és aki kicsit követi a történetünket, az tudja, hogy a tőzsdére lépés óta, 2020 óta több mint 10 akvizíciót hajtottunk végre.
Én 11-ig számoltam, de a körül, ugye?
11 egészen pontosan, ugye? És ezzel gyakorlatilag megalapozzuk azt a fajta bázist, amivel az ügyfeleinket ki tudjuk megfelelően szolgálni a különböző informatikai igények tekintetében, és igazából az ITSM rendszer a számunkra azért kifejezetten fontos, mert egy dupla kettő szerepet tölt be. Egyfelől ki kell tudja szolgálni ezt a fajta belső igényt, egy ekkora cégcsoportnak a belső informatikai igényét, ami folyamatosan növekszik, illetve hogy az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatásokat, és több mint kettő évvel ezelőtt ezért döntöttünk úgy, hogy váltunk, és egy felhős ITSM rendszert fogunk bevezetni.
Az, hogy egy folyamatosan növekvő IT cég így dönt, ez általános? Tehát van egy olyan fajta méret, ahol ez előbb-utóbb előjön, hogy az on-premise felváltja a cloud szolgáltatást?
Hát abszolút ezt látjuk mi is, de egyébként itt, hogyha egy pillanatra megállunk, és így az ITSM fogalmát is tisztázzuk így a kedves hallgatóknak, akkor ugye ez egy IT szolgáltatás menedzsmentet jelent. Most gyakorlatilag az utóbbi években egy nagyon dinamikusan növekvő területe az IT-nak. Most az a prognózis, hogy 2028-ig gyakorlatilag éves szinten egy ilyen 16%-ot fog kb. Ez az iparág így nőni globálisan. De hogy ez mit is jelent valójában? Ugye ez a szolgáltatás menedzsment, ezt úgy kell talán a legegyszerűbben elképzelni, mint hogyha egy ilyen online ügyfélszolgálatra gondol az ember. Biztos mindenkinél volt már olyan, hogy valamilyen üggyel kapcsolatban felvette a kapcsolatot a szolgáltatójával, írt egy kapcsolatlevelet, vagy valamilyen hibát jelentett be, és ugye vissza e-mailbe kapott egy azonosító számot, ezzel gyakorlatilag létrejött egy tikit, tehát ez egy ticketing rendszer, amiben megerősítették, hogy megkapták az igényt, és x időn belül ezt ki fogják szolgálni. Ugye emögött van egy háttérrendszer, amiben ezeket a jegyeket a megoldó csoportok feldolgozzák, megfelelő kollégákra dedikálják a feladatot, és gyakorlatilag megoldják, majd pedig lezárják. Na most gyakorlatilag ez az ITSM, ami mondjuk az utóbbi időben azt látjuk, hogy jelentősen átalakul egyfajta ESM-mé, vagyis egy Enterprise Service Management-é, és már nem csak az IT, hanem más társterületek, így a marketing, a HR, és elkezdte ezeket a rendszereket használni. Például mi a Siva Force-nál is, amikor mondjuk jelentkezik valaki egy állásra hozzánk, feltölti a CV-t, akkor valójában egy ticket jön létre, és ezt is már egy ilyen ITSM rendszerben kezeljük.
Ez a Gloucesternél egyébként hogy volt, ugye, mert hogy úgy tudom, hogy ez egy Atlas ilyen terméket használtatok, aminek amúgy is lejárt volna a szolgáltatása. Ez elősegítette a döntést, előrehozta, vagy nem volt tervben, tehát igazán abszolút a triggere volt ennek a változásnak.
Ugye mi ezt több mint két évvel ezelőtt vezettük be, és ennek a terméknek most 24 év elején járt le a gyártói támogatása, tehát ez akkor nem volt faktor, üzleti igények miatt.
De jött szembe, úgyhogy azért is gondolom azért segítette azt, hogy...
Igen, de valószínűleg anélkül is megléptük volna, mert egyszerűen az igényeink annyira másak voltak, mint korábban a növekedésnek köszönhetően, hogy más típusú szolgáltatásra van szüksége az ügyfeleinknek ma, mint mondjuk volt 4-5 évvel ezelőtt, illetve a cégcsoport belső igényei is teljesen mások. Egész egyszerűen csak arra gondolunk, hogy ma közel 400-an vagyunk, míg a tőzsdére lépés előtt egy körülbelül 25-30 fővel dolgoztunk.
Ez mindig igaz, és még mindig igaz, hogy költséghatékonyabb a... Tehát most kiveszünk a képletből azt, hogy amúgy is lejárt a támogatottsága ennek a terméknek. A felhőszolgáltatás is minden esetben igaz ez? Vagy ebben az esetben most éppen megáll, mert hogy egy nagyra növekvő vállalatról van szó?
Minden eset egyedi, ezt azért hozzá kell tenni, és ugyanúgy, ahogy a licenszelési politikának egyébként más vállalatok is átváltanak, ugye a szoftver az a service típusú szolgáltatásokra, azért ezt ki kell számolni 3-4-5 éves TCO-ban, hogy hogyan néz ki alapvetően. De azért az látszik, hogy egy dobozos telepített on-premise termék esetén.
Mi az a TCO?
Hát ez a total cost of, ami meg az 5 éves időszakban mennyi idő alatt térül meg a teljes költsége szétosztva évekre. És gyakorlatilag az látszik, hogy ha egy on-premise terméket vásárol az ember, akkor az lehet, hogy így a bekerülési költsége olcsóbb, de azt neki kell mondjuk üzemeltetni, ehhez neki fenn kell tartani egy csapatot, vasat kell mondjuk vagy rendelkezni vele, vagy bérelni, üzemeltetni kell, monitoringozni kell, tehát egy csomó olyan dolog felmerül, plusz költséget mellé kell számolni.
Azt is oda lehet tenni, igen.
Így van, ugye HR költség, tehát egy csomó minden plusz van, ez ugye a felhős költségeknél nincs így, és lehet, hogy egyébként per user mondjuk magasabb a licensz díja egy felhős szolgáltatásnak, de ezeket mindig ilyenkor bele kell számolni, hogy mennyi olyan rejtett költség van, amivel egyébként nem számol az ember. Plusz azt sem szabad elfelejteni, hogy az Atlassiannak ez a stratégiája évek óta, hogy a felhő az első, és minden új funkciót, megoldást azt már gyakorlatilag felhőre hoz ki, a mobil alkalmazásokat, az automatizációs megoldásait, azt, hogy egyébként a többi termékkel mennyire van integrálva, tehát ezt is azért ki kell emelni, hogy azért van egy óriási előnye így a ITSM piacon az Atlassiannak szemben a többi termékkel, hogy azok a szervezetek, akik egyébként IT fejlesztésre is mondjuk a Jira szoftver terméket használják, így kvázi egy ilyen ökoszisztémában kell gondolkodni. Ez olyan mélyen van integrálva a service management-tel, tehát ahogy az említett példában mondjuk bejön egy ilyen hibajegy, akkor ezt azonnal már a fejlesztői csapatoknak a fejlesztői feladatai közé be lehet tenni, kijavítják, és már is utána vissza az ügyfélhez. Tehát ez a fajta ökoszisztéma, ez így a cloudban működik talán a legjobban.
Mekkora trauma ez a kollégáknak? Tehát változott-e bármi? Teszem azt a kezelői felületek, az egész struktúrája attól, hogy egy felhő alapú szolgáltatásra váltottatok?
Változott, de csak pozitív irányba, tehát traumának nem nevezném.
Ugye csak azért kérdem, hogy mert minden változás, tehát szeretjük a jól megszokottat, tudom, hogy hova kattintok, tudom, hogy mi van, és onnantól lehet, hogy majd kiderül, hogy jobbá lett, de az első változás mégis az, hogy most kezdhetem meg ide előre.
Mi kifejezetten figyeltünk arra a bevezetés során, hogy olyan folyamatokat valósítsunk meg a termékben, amely támogatja a kollégáinknak a munkavégzését, illetve olyan belső oktatási, kommunikációs kampányt tartottunk, amelyre igyekeztük a lehető legjobban felkészíteni a kollégákat arra, hogy milyen változások lesznek. És ahogy a Gábor az előbb is említette, ugye a cloud termék egyébként egy sokkal szebb UI-jal rendelkezik, egy gyorsabb felület, tehát a kollégák nagyon hamar megszerették, mert látták ennek az előnyeit a mindennapos munka során.
És ez ilyen tök simán ment, tehát ezt így jöttek a szakik, fölmérték, hogy ez hogy működik, aztán gyerekek, akkor ez lesz itt a felhőszolgáltatás, bekapcsoljuk, Pákmán megy is, tehát semmi nehézség, semmi döccenés.
Igazából nehézségről nem annyira tudok beszámolni, és ennek az volt az oka, hogy egy nagyon komoly előkészítő munkát tettünk ebbe bele. Az a csapat, aki annó a bevezetést csinálta, az fölmérte a piacot, meghatározta a pontos igényeinket, lemodelleztük korábban, hogy milyen folyamatokat szeretnénk megvalósítani, tehát elég sok konkrétummal érkeztünk már a partnerhez a bevezetés kapcsán. Így közösen azt gondolom, hogy jó előre tudtuk vetíteni, hogy milyen problémák jöhetnek esetleg elő, ezeket megpróbáltuk elővételezni, és így a projekt az alapvetően simán zajlott. Az ügyfeleink sem vették észre a bármilyen negatívumot ebből, illetve a kollégák visszajelzése is abszolút pozitív volt.
Nagyon izgulnak itt a hallgatók, többen kérdezik már, hogy ez a Jira Cloud, ami az áttérésre.
Így van, igen.
Arra történt.
Hát, hadd kérdezzem még meg, hogy itt mi a szerepe a Sivaforce-nak, vagy hogy hogyan kerültetek össze, vagy az, hogy igazából ezt magatok nem tudtátok kitalálni, vagy hogy itt mi a hozzáadott érték így két oldalról, a kettőtök kapcsolatában?
Úgy nálunk ez alapvetően úgy kezdődött, mint a legtöbb cég életében, amikor megjelenik egy üzleti igény, összeírtuk a saját üzleti igénylistánkat, és felmértük a piacot, hogy milyen termékek vannak. Miután a termékkört leszűkítettük a Jira megoldására, utána pedig specifikusan a Jirához kerestünk partnert, ott is beszélgettünk több üzleti szereplővel, és végül a Sivaforce-ra esett a választás, mert úgy láttuk, hogy ők voltak azok, akik a leginkább megértették azt, hogy mire van nekünk szükségünk, és így vágtunk ebbe bele közösen. A kérdés egyébként nagyon jogos, hogy egy informatikai cég nem tudná saját magának bevezetni, és erre azt gondolom, hogy a válasz technikai értelemben az, hogy de, és ezért ezt komolyan meg is fontoltuk. Ugyanakkor láttuk azt, hogy ez a mi életünkben egy mennyire komoly projekt, és hogyha ezt az elején nem megfelelő irányba indítjuk el, akkor utána ez sokkal több munkával járhat kijavítani, és ezért azt gondoltuk, hogy egy olyan partner, aki egyébként ilyen ITSM bevezetéseket végez napi szinten, hiszen ez a munkájuk, még nekünk nem, ez alapvetően a szakterületünk, tud olyan best practice tanácsokat adni, amivel a projekt elején jó irányba tereljük a gondolatokat, és ezáltal sikerre tudjuk ezt vinni. És így több mint két év távlatából azt gondolom, hogy ez be is igazolódott.
Ezt gondolom, ez az IT-s, az IT-ssal kapcsolat azért ez jelentősen segítette a gördülékenységet.
Abszolút,
ahogy mondja Gergő, elég felkészülten érkeztek már hozzátok, de hogyha ez nincs, akkor egy fázissal nektek több van. Mondjuk, hogy ezt az ügyféltől ugye kikéritek ezeket az inputokat.
Általánosságban is egyébként ez az igaz, hogy minden ilyen típusú projektet, akár zöldmezős, akár felhőbe migrációs, mondjuk egy korábbi on-premise Jiráról, egy előzetes felméréssel, egy assessment-tel szoktunk kezdeni, ilyenkor gyakorlatilag az ügyfélhez kimegyünk, megértjük a folyamataikat, megpróbáljuk végignézni. Azért a legtöbb esetben, hogyha valaki valamilyen korábbi rendszert használt, vagy egyébként mondjuk csak e-mailben kezelte az ilyen típusú ügyeit, ezeket meg kell nézni, hogy ezeket hogyan lehet leképezni, és nem minden esetben az a legjobb megoldás, hogyha ami a földi rendszerben volt, azt egy-egybe úgynevezett lift and shift módon tegyük ki felhőbe, hanem ezeket érdemes először még a földön rendbe rakni, kiszedni azokat a folyamatokat, amik mondjuk már nem aktívak, nem használják, vagy mondjuk hatékonyabban lehet ezt felhőbe kialakítani, és ezt az előzetes tervezést követően tudunk utána egy olyan migrációs vagy implementációs roadmapet kirakni, amivel utána ezt a folyamatot abszolút végig lehet csinálni. De hát így igaz, nem csak IT szervezetek, tehát ugye bankoktól kezdve telekommunikációs szektorban, illetve állami szektorban is vannak olyan ügyfelek, akikkel ezt végigcsináltuk. Mondjuk a Szellemi Tulajdonok Nemzeti Hivatalával, ahol ugyanez ez egy tök jó végig tudott menni ez a folyamat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az assessment az pont erre van, hogy így közelebb kerüljen az ügyfél a kivitelezőhöz, vagy az implementátorhoz, és akkor gyakorlatilag, ha megértjük egymást működését, folyamatait, akkor ez gördülékenyen tud menni.
Igen, hát ugye legutóbb a Wolters Kluwerrel beszélgettünk, ugye ott is egy ilyen hasonló folyamat ment végig. Így utólag hogyan értékelitek ezt az ügyet? Tehát mennyire látszik már az, hogy mondjuk ekkora időtávlatában már nyilván megjönnek a hasznai erősen, de például a kilátások, vagy mennyire skálázható, mennyire tudja majd a jövőt szolgálni, hogyha a Gloster ilyen dinamikával jön.
Illetve segítettek, bevezették, ott voltak, együttműködtetek, de akkor ez így nagyjából ki is fut, vagy ebből egy tartós együttműködés van az üzemeltetésben?
Alapvetően van egy folyamatos együttműködés, aminek az a legfőbb oka, hogy a növekedést azt nagyban támogatja az eszköz, és jöhetnek olyan üzleti igények, amelyeknek a leképezése az nem feltétlen triviális, és hogyha van egy tapasztalt partner, akkor ő tud nekünk ebben segíteni. De ez ugye, amikor megléptük magát a cloud migrációt, az kifejezetten fontos volt, hogy olyan eszközt keressünk, ami az elkövetkező legalább 5 évben azt a fajta üzleti stratégiát, amit a Gloster Infokommunikációs NRT képvisel, azt tudja támogatni. Tehát be tudunk integrálni újabb cégeket, ha esetleg akvizícióra kerül a sor, illetve a megnövekedett ügyfélbázist is megfelelően tudja szolgálni.
az előbb említett ökoszisztémában egyébként is nagyon fontos ez a bővíthetőség, és nem csak maga a termék fejlődik folyamatosan, mint ahogy egyébként minden más rendszer, hanem akár az üzleti igények is, de ne felejtsük el, hogy itt van egy nagyon komoly marketplace a rendszer mögött, tehát számos olyan plugin létezik a piacon, amik bizonyos ügyféligényeket ki tudnak szolgálni, és amikor egy ilyen felmerül, például az, hogy mondjuk szeretnénk a munka társainknak mondjuk az időráfordítását könyvelni, erre mondjuk már van egy meglévő plugin, és akkor ezt ugyanúgy be kell vezetni, be kell kötni, tehát ezek folyamatosan bővülő funkciók, amiket egyébként sorra be lehet kötni a rendszerben.
Világos. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk. Máté Gábor volt a vendégünk, a Sivaforce IT igazgatója, és Éberlin Gergely, a Gloster Networks Kft. És egyben a Gloster Cloud ZRT belföldi szolgáltatási vezetője. Szép napot kívánunk.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen. Szervusztok.
Epic Stories. Történetek a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül. A Millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovata hangzott el.